Ez az InStyle podcast sorozata a Te a délután. Podcastunk középpontjában a királyi család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik. Sziasztok, Zsófi vagyok, ez pedig itt a Te a délután külön kiadása. Az előző adás végén említettük, hogy készülünk egy kis sorozatkibeszéléssel, ugyanis a Te a délutánnal egy időben startolt el a Netflixen a Korona 5. évada, úgyhogy a mai adás egy kicsit rendkívülibb lesz, ugyanis van velünk egy vendég, Alberti Petra, az InStyle magazin főszerkesztője.
Sziasztok!
És természetesen itt van Bia is.
Sziasztok!
A mai adás Bia fogja vezetni, mi pedig Petrával beszélgetni fogunk arról, hogy a sorozatban mik voltak a kedvenc jeleneteink, mik voltak azok a momentumok, amik leginkább megragadtak minket, illetve hogy összességében hogyan értékeljük az 5. évadot. A Korona utolsó előtti évadával debütált ugye a 3. és egyben utolsó szereplőgárda, valamint az időugrásoknak köszönhetően eljutottunk a 90-es évek elejéig. Korábbi adásokban már említettük, hogy ez volt a királyi család egyik legnehezebb évtizede, rengeteg próbatétel elé állította Erzsébet királynőt és a család többi tagjait. A fókusz azonban itt már lekerült Erzsébet királynőnől, és sokkal inkább átterelődött Diana és Károly házasságának válságához, illetve a válásukhoz.
Köszönjük, Zsófia, a felvezetést, vágjunk is bele az 5. évadba. Az első dolog, ami rögtön feltűnik, mint néző, hogy újra cserélődtek a szereplők. Nektek hogy tetszenek az újak?
Engem egyébként nagyon megráz minden ilyen szereplőváltás. Már szerintem az első volt a legdrámaibb, tehát az első etap, akkor engem ez lesokkolt, megviselt. Volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy nem is akarja tovább nézni a sorozatot, annyira megrázta. Ez a harmadik, ez, megmondom őszintén, engem annyira nem hatott meg, érdekes módon, pedig Harry Potter fanként számítottam rá, hogy majd kicsit meg fog rázni, hogy Umbridge professzort kell néznem, mint Erzsébet, de engem most valahogy úgy jól talált el ez az egész, hogy megöregedtek, egy csomó idő eltelt. Szóval annyira érzelmileg nem kötődtem az előző gárdához. Ezt mondtam is Zsófinak, amikor bejöttem a stúdióba, hogy igazából becsukom a szemem, és nem látom magam előtt a második etapos Fülöpöt. Jonathan Pryce, ő nyilván sokkal markánsabb, úgyhogy én örülök, hogy ő lett a harmadik etapos Fülöp.
Ennek szerintem lehet köze ahhoz, hogy a második etapban Fülöp hercegnek nem jutott akkora figyelem, vagy ő inkább csak egy ilyen háttér szereplője volt a cselekményeknek. Lehet, hogy azért nem ragadt meg benned annyira, nem?
Hát ez is tehet, de mondjuk lehet, hogy azért is, mert az első etapban ugye Matt Smith annyira reméltem, hogy velünk marad, bár amúgy szerintem rossz lett volna, hogyha elmaszkírozzák, vagy ilyesmi, de mivel Matt Smith annyira meghatározó volt az első etapban, ezért a másodikon tényleg így a tudatom így átugrott, viszont Erzsébetet tekintve a második etapos, az Olivia Colman, ő nekem nagyon tetszett. Annyira, amennyire nem tetszett az első pár részben, utána nagyon megszerettem meg. Szerintem talán ő volt az, aki a legjobban hozta le Erzsébet királynőnek a beszéd stílusát, ahogy az arcával, az a kicsit nyers, kicsit ilyen lefagyott arc, azt szerintem ő hozta a legjobban.
Ez ugrott be nekem elsőre, amikor Bia megkérdezte ezt, hogy nekem is Erzsébet királynővel ilyen szempontból volt egy kicsi problémám, bár kétségtelen, hogy szerintem imád a nagyon jól játszott Erzsébet királynőt, de nekem is Olivia Colman egyébként a kedvencem. Ha jól emlékszem, akkor ő Golden Globe-ot is kapott, meg talán Emmy díjat is ezért az alakításért.
Szerintem az is hozzátartozik, hogy mondjuk Erzsébetnek meg Fülöpnek ebben az évadban kicsit más lett a dinamikája meg a szerepe, ilyen kiöregedő, kicsit bazáriasan elvénett öregeknek vannak néha beállítva, majd szerintem erről később úgy is beszélgetünk, hogy ennek mi lehet az oka. Nyilván Diana és Károly nagyon fontos szerepet kapott ebben az évadban, mondjuk őket tekintve nekem Károlynak a cseréje tetszett, bár nagyon szerettem a Josh O'Connort, aki aki az első Károly volt.
Nekem ő károlyosabb volt, nem tudom, te mit gondolsz, olvastam erről a kritikákat, hogy sokan úgy gondolták, hogy Dominic West nem tökéletes választás volt Károlynak, vagy talán egy kicsit, nem is kicsit, karizmatikusabb férfi.
Ebben egyetértek, mert a Dominic West szerintem egy attraktívabb férfi, egyébként kicsit mediterrán típusú, nem tudom, hogy neki mi a származása, de hogy ilyen kreolosabb bőrű, egy attraktív férfi, és hát azért, hogyha Károlyra megnézzük a régebbi képeket, Én nehezen tudnám azt mondani, hogy jóképű volt. Talán, hogy most se jóképű, de régebben se volt jóképű. Karakterre ez a kicsit elálló fülű, kicsit ilyen furcsa hajú, furcsa tartású, szerintem is a Josh O'Connor jobban hozta ezt. Ám bár vannak jelenetek, ahol nekem nagyon jól hozza beszédben, meg ez a kicsit oldalra tartott száj, kicsit így a nyelvével valami furcsa dolgot csinál, nagyon jól hozza Dominic West, miközben beszél, ez a károlyos, indulatos zavarral teli valamit, és szerintem ezt nagyon jól hozza.
Talán azért is esett rá a választás, mert ugye ebben az évadban kidomborították azt, hogy Károly mennyire ambíciózus volt a 90-es években, milyen sok ötlete volt, és nagyon vágyott arra, hogy a trónra lépjen. Josh ugye egy sokkal bizonytalanabb Károlyt mutat, míg most Dominic ugye egy nagyon határozott személyiség, és lehet, hogy ezért választották őt, mert a fizimiskája is egy ilyen határozottabb férfi képét mutatja.
Ami a legfontosabb, meg legmeghatározóbb, az Diana-nak a cseréje. Az Emma Corrin szerintem zseniális volt, nekem nagyon tetszett Diana-ként. Ha megnézzük, valahogy azt is jól lehozták a színész cserével, hogy az Emma Corrinnak kicsit ilyen babásabb, ilyen kicsit angyalkásabb, nem azt mondom, hogy pufókabb, de picit kerekebb arca van. Viszont ugye az Elizabeth Debickinek neki kicsit azért ilyen csontosabb arca van, más testalkat, mint Diana, de azért mégis lehozza ezt a nőies gazella alkat, meg az a szomorú tekintet, szerintem azt nagyon jól áthozza. Amikor lecserélték Diana-t most ebben az új évadban, először én azt mondtam a férjemnek, akivel szoktam nézni a sorozatot, hogy nekem nem tetszik Diana, szerintem nem jó Diana-t választottak, ezt mondtam az első két részben, és aztán nagyon meggondoltam magam, úgyhogy így revidiálom ezt az állításomat, mert például a BBC-s interjú, amit adott, láttam TikTokon videókat, amiben párhuzamba állítják, és egy az egyben hozza azt a tekintetet, azokat a szüneteket, azokat az elharapott, fájdalmasan ki nem mondott szavakat, meg félmondatokat, szerintem nagyon jó hozza, úgyhogy biztos, hogy nagyon sokat dolgozott azzal, hogy ennyire jó alakítást hozzon.
Ez egy fontos dolog szerintem a szereplőkkel kapcsolatban. Egyébként az Emma Corrinnak is volt egy nagyon hasonló interjúja ugye a negyedik évadban, amikor az eljegyzésüket mutatták be, és ő is gyakorlatilag percre, pillanatra pontosan lehozta Diana-nak a mimikáját, viszont szerintem fontos az, hogy minél közelebb kerülünk a jelenhez, annál nehezebb dolga van a szereplőknek, vagy nem tudom, hogy te gondolkoztál-e már ezen. Ezek már olyan pillanatok, amikről sokaknak lehet emlékképe. Még a fiatal Erzsébetet könnyebb volt alakítani, hiszen nem volt annyira jól dokumentált, nem volt annyi videós felvétel róla. Most viszont különösen fontos, hogy a szereplők tényleg hitelesen hozzák azokat a pillanatokat, ahogy emlékszünk ezekre a szereplőkre.
Én próbálom a tudatomat kitörölni, és próbálok nem emlékezni részletekre, mert valahogy úgy vagyok a sorozattal, tudjátok, mint amikor nem olvasod el a könyvet, hanem előbb megnézed, vagy fordítva ez ilyen ki hogyan szereti. Nyilván képben vagyok a királyi család történéseivel, de valahogy próbálok nem emlékezni, hogy meglepetésként érjenek ezek a fordulatok. Nyilván tudtam, hogy mondjuk el fognak válni Diana és Károly, de hogy próbáltam valahogy így elodázni, hogy vajon mi lesz? Most majd a következő évadban meg még inkább azért már így számítunk, így lebeg körülöttünk, hogy Diana-nak mi lesz a sorsa. Az maradt még meg bennem, amit mondtál Zsófi, hogy valószínűleg a második etapos Fülöp, akire ugye nem emlékszem.
Tobias Menzies, talán jól emlékszem. Azt hiszem.
Szóval, hogy ő, Tobias, ugye nem is emlékszem rá, de hogy valószínűleg azért nem volt meghatározó maga a karakter, meg a színész, bocsánat, Tobias Menziesnek, mert hogy nem volt annyira fontos szerepe, és szerintem ugyanez a helyzet most Margitta, aki nekem személyes kedvencem, mind az első, mind a második etapban, de így a harmadik etapban, bár nem rossz a színésznő választás, de nyilván nem annyira karakteres színésznőt választottak, mint az első két alkalommal.
Nekem is Margit egyébként egy nagy kedvencem, és főleg Erzsébet mellett ő egy nagyon, nagyon érdekes kontraszt, mind személyiségben, mind megjelenésben. Én szerettem ezt a Margitot, és nagyon szerettem, hogy szántak neki, vagy hát az ő és Peter Townsend szerelmi történetének szántak még néhány képkockát, illetve nagyon tetszett a stílusa. Még most is ugye Margit hercegnőről tudtuk, hogy, vagy hát tudva levő, hogy nagyon szerette a divatot, és nagyon szeretett stílusosan öltözködni.
És neked ki volt a kedvenc Margitod? Nekem egyértelműen Helena Bonham Carter.
Tényleg? Uh-huh. Nekem lehet, hogy annyira szerettem az első és a második évadot, hogy nekem Vanessa Kirby Abszolút, én őt nagyon szerettem Margitként.
Ha pedig a szereplőkről van szó, akkor felteszem a kérdést, hogy kié volt a legjobb alakítás szerintetek?
Most mindenki Diana hercegnéről beszél, hogy Elizabeth, ahogy te is említetted, milyen pontosan lehozta Diana-nak minden mozzanatát. Én egyébként nagyon szeretem, olvastam egy interjút azzal kapcsolatban, hogy ez a bizonyos panoráma interjú, aminek egy jó rész szánt el a sorozat, hogy ez hogyan készült el, abban van egy apró változtatás, amit Elizabeth megcsinált. A mosolya az interjú közben, sokan azt mondják, hogy Diana-nak volt mosolya az arcán, de hogy az is nagyon szomorkás volt. Elizabeth mosolyában viszont volt egy pici gúny, és ő erről úgy nyilatkozott, hogy levette, vagy hát megpróbálta levenni Diana-nak minden mozdulatát. Ez volt az egyetlen személyes gondolat a Diana-val kapcsolatban, hogy talán ő nem merte volna megtenni ezt a gúnyos mosolyt, és ennyit hozzáadott a történetéhez, de igen, mindenki azt mondja, hogy övé talán a legjobb alakítás, nem tudom, hogy te erről mit gondolsz.
Ez nagyon érdekes, hogy pont ezt a mosolyt, ezt a gúnyos mosolyt emelett ki. Nekem az az érzésem, valahogy, ahogy néztem ezt az évadot, az lett az érzésem, hogy Diana mindenkinek nagy kedvence, bármikor is a királyi családra gondolunk, a szívek királynője, mindenkinek egy nagyon pozitív karakter, viszont ebben az évadban azért egy kicsit így a sötétebb oldalát is megtekinthetjük, kicsit azt, hogy most kimondok dolgokat, amik lehet, hogy nem lesznek szimpatikusak, akár ennél az asztalnál sem, hogy a sorozat alapján, hangsúlyozom, a sorozat alapján feltűnési viszketegség, kicsit ez a túlgondolt üldözési mánia, az, hogy folyamatosan rossz indulat, amit feltételez a királyi családról, szerintem ez az, ami őt kicsit antipatikussá teszi ebben az egész évadban. Ami érdekes, mert hogy az előző évadban ott sokkal jobban láttam őt egy áldozatnak, sokkal jobban láttam őt egy meg nem értett léleknek, egy viszonzatlan szerelem elszenvedőjének. Most pedig kicsit jobban látom azt, hogy bár ott is voltak, azért így megcsillantotta azt, hogy ő azért szeret a figyelem középpontjában lenni, nem bánja, hogyha mondjuk Károlyt kicsit így maga mögé utasítja. De itt már inkább ez a számító. Ennek nyilván utána érdemes nézni, hogy ebből mi az igazság, és mi az, ami kicsit ez a Netflixes hollywoodi vonal, de az, hogy mondjuk, hogy ahogy a pénzről beszél, hogy ez mennyi pénzzel lehetne boldoggá tenni, az számomra kicsit olyan kettősé teszi azt, hogy számára ez az egész mit jelent.
Anélkül, hogy nagyon elvinném a témát egyébként ezzel kapcsolatban, nekem is van gondolatom, az kétségtelen, hogy nagyon jól játszott a Diana-t, a kritikusok szerint ő a valaha volt legjobb Diana. Ez sokkal kevésbé a játékához kapcsolódik, viszont én is gondolkoztam azon, hogy én hiányolom azt a sorozatból, és ennek valószínűleg már nem is fognak teret engedni, hogy nem ismertük meg azt, hogy miért lett Diana a szívek királynője, hercegnője, nem tudom, változik, hogy mikor milyen terminusban használják. És igen, ez, amiről te is beszéltél, hogy egy ilyen sötétebb, kicsit paranoiás oldalát mutatja meg, és számomra nem vált egyébként egy szerethető karakteré. Alapvetően nagyon szimpatikus számomra Diana munkássága, és egy nagyon melegszívű emberként képzelem el, viszont ez szerintem a sorozatból egyáltalán nem derül ki.
Szerintem azért kiderül. Ott a kórházi jelenetekben, amikor látogatja azokat a betegeket, akikhez semmi köze. Szerintem ott csillan meg az, hogy neki kamerák meg voltak lepődve az emberek, hogy kamerák nélkül jött meglátogatni betegeket, és hogy itt csillan meg szerintem az az igazán jó szíve, ami belőle fakad igazán, hogy ő szereti az embereket, és szeret figyelni rájuk akkor is, hogyha ez nem a szenzációhajhászásról szól.
De ez egy egyetlen pillanat volt a sorozatban. Tehát például egyáltalán nem emelték ki a karitatív munkáját, vagy azt, hogy nem akarok nagyon elkalandozni, mert nyilván még gondolom lesznek kérdések, meg sokféle téma vető fel, de például az, hogy amikor volt ez a Károly és Kamillának a botrányos beszélgetése, a tampongét, ami egy nagyon negatív... így hívták? Nem így hívták?
Kedvenc sztorim. Micsoda szkandal.
Ami nyilván nagyon negatív fényben tünteti fel Károlyt, és ezt kioldják a rész végére azzal, hogy ő az ő alapítványa, és hogy hogyan segít másoknak, és közben egyáltalán nem adnak teret annak, hogy Diana milyen szervezeteknél, milyen komoly munkát vitt véghez. Ezt én hiányoltam, vagy például nagyon hiányoltam azt, hogy a sztori szerint ugye majd hát ez az évad, ez 1997 nyarára fut ki, és számomra ez egyik legemlékezetesebb pillanat Dianával kapcsolatban, nem tudom, hogy neked például, de biztos, hogy megvan ez. Angolában végig sétált egy taposóaknáktól megtisztított területen. Ez 97 elején volt, és ezt például abszolút kihagyták a sorozatból. Tehát ezeket a szálakat én jobban belevettem volna a sorozatba, hogy az emberek értsék azt, hogy Dianát miért is szerették ennyire az emberek.
De lehet, hogy ez nem véletlen, Zsófi. Lehet, hogy pont ez a kicsit Netflixes hollywoodi vonal. Tehát játszanak velünk igazániból, pontosan úgy játszanak velünk, hogy egy szereplőválasztáson múlik az, hogy mondjuk egy attraktívabb férfinek látjuk-e Károlyt vagy sem. Igazából a sztori alakításán múlik az, hogy Dianát szimpatikusnak vagy antipatikusnak látjuk, és igazából akik készítették a sorozatot, úgy döntöttek, hogy nem akarják bemutatni. Tehát, hogy most csak a sorozatról beszélünk, akkor a sorozat alapján nem egy annyira szimpatikus karakter Diana, ahová most kinőtte magát ebben az évadban. Amúgy hozzáteszem, Károly se, akit én személyesen nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek, a sorozatban sem, és amúgy sem szeretek. Például az, hogy már nagyon közelítünk ugye az általunk is ismert, meg emlékeink szerint is könnyebben behatárolható sztorihoz, és például én úgy tudom, hogy a Károly, az igazi Károly, a Dominic Westnek üzent azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a játékáról, és annyit mondott neki, hogy egy színész, és hogy csinálja azt, amit akar, mert hogy ő csak egy színész, vagy nem tudom, hogy csak ott volt, de hogy ő egy színész, és csinálja azt, amit kell neki. Pont ez az, hogy Dianának nincs meg sajnos a lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy elnézést, ez azért egy kicsit erős ábrázolás rólam, meg én úgy tudom, hogy a Netflix nem is nagyon hagyja ezt a belefolyást, beleszólást abba, hogy mi tetszik, vagy nem tetszik a királyi családnak. De ha megnézzük azt, hogy mondjuk milyen könyvek is jöttek, itt is beszélgettetek a korábbi részekben róluk, hogy milyen könyvek jöttek ki a királyi családról, csak a botrány, csak az izgalmas történetek, és valószínűleg, akik leültek elkészíteni ezt a sorozatot, úgy vélték, hogy Dianával kapcsolatban sokkal izgalmasabb, hogy jól felépítik őt egy megosztó karakterré, aztán ki tudja, milyen a következő évadban. Lehet, hogy akkorra datálják azt, hogy a jó emberkedését azt jobban megmutatják.
Ez biztos, hogy a sorozat készítőknek ez egy vékony jég, amin járnak. Én mondjuk azt látom, hogy ez egy szinte már patika mérlegen kimért történet minden szereplővel kapcsolatban, tehát mindenkinek ott van a botránya, megmutatják a negatív oldalát, de nagyon figyelnek arra, hogy legyen rajta egy kontra, és hogy ne foglaljanak álláspontot semmilyen témával kapcsolatban, hanem mindenkinek ott van a jó és a rossz oldala is. De például mondjuk Dianára visszatérve neked, például az anya szerepben ő hogy tetszett? Mert én nekem itt is persze nyilván mit írtak meg neki, azt játszotta el, de például a gyerekeivel szemben is én nem láttam azt a szeretetteljes kapcsolatot, ami ugye az elbeszélések alapján tudható, hogy mennyire szerette a gyerekeit. Sokkal inkább azt láttam, hogy egy eszközként használja fel őket bizonyos helyzetekben, vagy például azzal egyetértettem, amit Erzsébet királynő mondott neki a sorozatban, hogy olyan dolgokat mond el, és olyan dolgokba avatja bele a fiúkat, amik nem tartoznak rájuk. Ezzel is akarhatták mutatni azt, hogy ő senkivel nem tudja ezeket a problémákat megbeszélni, csak a fiaival, ezért olyan dolgokba is beavatja őket, amikhez ők még túl fiatalok. De én ezt nem láttam egy annyira szeretetteljes kapcsolatnak. Sőt, voltak olyan pillanatok, amikor azt láttam, hogy inkább Károly bosszantására ölelgeti és tutuljgatja a gyerekeit.
Az aláírásnál például, ami tényleg így megtörtént lépésről lépésről, hogy odahajolt, megölelte, megpuszilta. Ez érdekes, hogy ezt emelted ki, mert szerintem is, ahogy a negatívságát próbálják kicsúcsosítani ebben az évadban, szerintem az is látszik a gyerekeivel való kapcsolatában, hogy gyerekesen viselkedik, illetve önző módon viselkedik, és erre egyébként Vilmos, ezt nem tudom, hogy tudhatjuk-e pontosan, hogy elhangzott-e ez a beszélgetés, de a Netflixes sorozatban elhangzott az a beszélgetés, ahol Vilmos konkrétan kimondja, anya, ne beszélj meg velem ilyeneket, mert ez nekem kellemetlen. És szerintem sokszor van az, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a gyerekeit, hogy gyerekesen viselkedik velük kapcsolatban, és szerintem ez se véletlen. És én nem tudom, már nem akarok én sem üldözési mániába keveredni, de hogy vajon miért van az, hogy amikor leültek az asztalhoz ezt az évadot megcsinálni, akkor Dianának miért a legrosszabb, vagy vélt legrosszabb tulajdonságait húzták ki? Vajon? Tényleg? Engem érdekel, hogy ki és miért csinálta ezt? Mert hogy olyan érdekes, nem? Hogy amit te is mondtál, hogy Károllyal kapcsolatban kijött egy botrány, mert amúgy ezt tudjuk róla ugye az első etaptól kezdve, hogy hogy gusztustalan módon megcsalja a feleségét a nulladik pillanattól kezdve, gusztustalanul viselkedik a feleségével a nulladik pillanattól kezdve, és mégis azért megnézzük, ahogy meg még szövegesen is kiírjuk, hogy milyen csodálatos dolgokat tesz. Diana-val kapcsolatban meg azt kapjuk, hogy látunk kellemetlen telefonbeszélgetéseket, ahol a gyerekei szégyenkeznek miatta, és ahol rossz anya, kimondom, hogy konkrétan rossz anyaként látjuk őt. Ennek még nehezebb megismerni az igazságát, hiszen nem hiszem, hogy valaki ott lapult és jegyzetelt ennél a telefonbeszélgetésnél, de tényleg kellemetlen pillanatokat okozhatott a gyerekeknek. Gondolom ez egy ilyen vélt szituációnak a sorozatba tétele.
Valahogy azt érzem, hogy Diana kirekesztése, és az, hogy ő tényleg mennyire kívülálló volt a királyi családban, meg hát az, hogy egy szerelmi háromszög hierarchiájának ő a legalsó szereplője volt, ez mindent felülírt, és úgy képzelem, hogy lehet, hogy a gyerekeivel való viszonyát is, ahogy az előbb mondtam, ezzel akarták érzékeltetni, hogy csak velük tudta megbeszélni, hogy minden pozitív tulajdonságát háttérbe szorították azért, hogy ezt az elszigetelődést érzékeltessék.
Lépjünk túl egy kicsit a szereplőkön, és beszéljünk az epizódokról. Nektek melyik volt a kedvenc epizódotok az évadban?
Szerintem mindegyik másért. Nem tudnék egyet mondani. Nekem különböző részek összegyúrva adják meg azt az egészet, hogy mi volt a kedvencem. Összességében nekem ebben az évadban kicsit vontatottabbak voltak a részek. Azt gondolom, hogy lassabban pörögtek az események, viszont annak ellenére, hogy egy kicsit ilyen langyosabb vízként csorgadoztak a részek, voltak benne nagyon jól kiemelt tetőpontok, nagyon feszültségekkel teli tetőpontok. Amiatt, hogy nem szeretnének annyira sokat haladni, meg ugrani az időben, ezért kicsit köti a kezüket az is, hogy mennyire tud folyni a cselekmény szála.
Ez egy igazi második rész egy trilógiában, nem? Amikor azt érzed, hogy túlhúzzák, tragédiáról beszélünk, de hogy elhúzzák, mert mindent a végére akarnak időzíteni.
Neked melyik volt a kedvenc részed?
Én nekem van egészen pontos válaszom. Ahogy az elején említettem, ugye ez egy nagyon sötét és nyomasztó évadra sikerült szerintem. Épp ezért nekem igazi felüdülés volt a mumus epizód, az a rész, amikor bevezetik az Áfejed családot a korona történetébe.
Ott emlékszem, amikor néztük a férjemmel, mondta is, hogy jaj, de hogy visszahozták őket, mert hogy nem értette azt a részt ő, aki annyira nincs képben így a királyi család történéseivel, hogy ő nem értette, hogy ők miért lettek behozva. De aztán úgy, hogy eltűntek, az utolsó előtti részre jöttek vissza, vagy szóval, hogy azért visszahozták őket, csak az egy kicsit érthetetlen volt, hogy egyébként is operál ezzel a sorozat, hogy különböző szeleteknek, meg szereplőknek ad külön-külön részeket, de az egy picit érthetetlen volt talán, de nekem is tetszett az, ahogy ott összebarátkoztak Diana-val, az egy olyan kedves kis aranyosan megcsinált rész volt.
És úgy tudom, hogy ez egyik olyan része a sorozatnak, ami viszonylag a valóságon alapult, tehát Mohamed Áfejed és Diana tényleg nagyon kedvelték egymást. Nagyon pici szerepet szállnak még Dodinak, talán nem véletlenül, de jól érzékeltették azt, hogy Diana és Mohamed is ugye egy kirekesztetje ennek a brit elitnek, és hogy ők milyen jól egymásra találnak, ez nekem nagyon tetszett.
De ez nagyon érdekes, hogy nekem itt volt az, hogy azt mondtam Erzsébetre, hogy Jézusom, ki ő, és miért ilyen, és számomra kicsit szekunder szégyenérzet volt az, amikor ugye Mohamed megvette azt a bizonyos lovis kiemelt díszpáhajos helyet, hogy Erzsébet mellett ülhessen, meg egy csomó mindent megtett azért szerencsétlen, hogy az Erzsébet...
Megvette a Herócot konkrétan azért, hogy mellé ülhessen.
Szerencsétlen mindent megtett, hogy Erzsébet kedvében járjon, és az, hogy az a hideg, kimért arccal annyit mondott, hogy így a személytitkárának, hogy intézd el. És akkor visszakanyarodok arra, hogy miért van az, hogy kicsúcsosították azt, hogy Diana-nak a negatív oldalát. Egy icipicit annyit hozzátennék, hogy Erzsébettel kapcsolatban is érdekes, hogy ezeket a szívtelen, meg kicsit átgondolatlan, meg önző lépéseit, meg gondolatait mennyit látjuk, ahogy ott ezen a királyi jachton is mennyit pörögnek, és számomra az is egy kicsit ilyen parodikus, hogy ezek a öreg emberek, akik ilyen nagyon öreges gondolkodással így, őket nem érdekli az, hogy mi van az országban, hanem őket az érdekli, hogy ott hajózgassanak, és én értem, hogy neki személyes kötődése van mondjuk ahhoz a hajóhoz, de az is egy annyira önző dolog, meg az is önző dolog, hogy bár ti is beszéltek róla a korábbi epizódokban, hogy Erzsébetnek hányszor kellett akár csak úgy öltöznie, meg úgy viselkednie, ahogy ezt elvárták tőle, és nyilván néha megengedhet magának egy kis önzőséget, de nekem ez fájdalmas pillanat volt, hogy tényleg Csóró Mohamed mellé miért nem ült oda?
Egyébként ez az az évet szerintem, ahol beírik Erzsébet, mint királynő. Nekem ezért amúgy ő unszimpatikussá is vált, ugyanis itt a legérzelemmentesebb. És ez nem hiszem, hogy a színésznő hibája lenne, hogy nem hozta le jól Erzsébet királynőt, hanem ez tényleg az az évtized volt, amikor ő tényleg ennyire kemény és szigorú volt, hogy mindenféle eseményre nem azt látod, hogy bármilyen érzelemmel is reagál, hanem sokkal inkább egy ilyen fa arccal mondja a dolgot. Fülöppel is szerintem rendkívül ellenséges. Tehát itt nem látom a nyomát sem a ő szeretett teljes kapcsolatuknak, és mindenféle ügyét így intézi. Ez a nagyon elitista hozzáállás is unszimpatikus. Szerintem persze Mohamed nem sajnálta a pénzt arra, hogy bevásárolja magát a brit elitbe, gyakorlatilag egy ilyen társadalmi hegymászó, és még így sem érte Erzsébet királynőt. A lényeg, hogy én ezt nagyon, nagyon szerettem ezt a részt, és nagyon szerettem egyébként Sidney Johnsont is benne, ugye az ő személyi inasát, akit ugye a windsori hercegtől örökölt meg. Ez egy nagyon, nagyon jó rész volt szerintem az, hogy egy fekete férfi ott van a brit elit köreiben, hogy ő tanítja meg Mohamedet arra, hogy milyen szokások vannak a királyi családnál, hogy hogyan kell mik a protokollális szabályok, hogy hogyan kell viselkedni. Ez egy nagyon érdekes dolog, és én nem ismertem ennek a férfinek a történetét, és nem tudom, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de nekem rá kellett keresnem, hogy ő valóban egy fekete férfi volt-e, ugyanis a Netflix különös tekintettel van arra, hogy mindenféle etnikumot és társadalmi csoportot bemutasson, és épp ezért felmerült bennem a kérdés, hogy ő valóban fekete volt-e. És igen, ő egy élő létező személy volt, és valóban egy fekete férfi volt, aki rendkívül sokat tudott a királyi családról, és nagyon művelt volt.
Ami viszont érdekes, hogy nekem itt jön kicsit a kétszínűsége, meg ami miatt nem szimpatikus nekem Mohamed, hogy ő ugye egy arab férfi, aki olyan éles rasszizmust mutat ez iránt, a karakter iránt először, mikor még nem tudja, hogy hát ő a királyi családnak az egyik tagját szolgálta. Emlékezz vissza, hogy a részben ott konkrétan szól, hogy tessékeljék ki, mert hogy szégyent hoz az ő eseményére az, hogy egy fekete bőrű férfi szolgál fel, majd mikor megtudja, hogy ez egy fontos ember, aki a királyi családhoz közel áll, akkor már rögtön a keblére veszi. Nyilván aztán látjuk azt a nagyon kedves momentumot, ahogy az élete végén, amikor lebetegszik, akkor ápolja, meg figyel rá, szóval én értem, hogy aztán megszereti, de először élből olyan rasszista vele kapcsolatban, és ez is egy számomra kicsit visszás dolog, hogy annyira törtet a királyi család, mit is mondta, ez nagyon tetszett ez a gondolat, hogy királyi család hegymászó, vagy mi volt?
Társadalmi hegymászó.
Társadalmi, szóval nagyon tetszett ez a gondolat, hogy társadalmi hegymászó, ahogy te mondtad, hogy rasszista, annak ellenére, hogy ő is egyébként rasszizmus áldozata lehet, biztos vagyok benne, hogy sok alkalommal tapasztalta ezt, és ezért is törekszik annyira, hogy betörjön a brit elitbe. És milyen érdekes, hogy amint megtudja, hogy ez egy fontos ember, vagy neki hasznos ember, akkor már rögtön szimpatizál vele.
Nem emlékeztem pontosan így erre a történetszerre, úgyhogy most ezt a kedves kis történetet kicsit leromboltad bennem. Én sokkal inkább arra, vagy nekem úgy volt meg ez a történet, hogy félt attól, hogy az ő hírnevén csorba esik, és ezért küldte el.
Ez egy tökéletesen rasszista gondolat, amúgy.
De nekem ez nem volt meg ennyire gonosz.
Sajnálom.
Petra, említetted, hogy nem volt kedvenc epizódod, de volt esetleg kedvenc jeleneted a sorozatban?
Több kedvenc jelenetem is volt, és lovas emberként nyilván például az nagyon tetszett, ahogy Fülöp a fogadhajtó képességeit bemutatta, bár itt majd visszakanyarodnék ahhoz, nem tudom, hogy lesz olyan kérdésed, Bia, hogy mi az, ami a legjobban sokkolt a karakterekkel kapcsolatban. Mondjuk szerintem az is egy nagyon emlékezetes rész volt, amikor Károly és Diana leülnek eszegetni az omlettet, ami nem tudom, hogy valóban így történt-e, de minden esetre nagyon jól bemutatja a kettejük kapcsolatát, hogy kicsit olyan nyugodtnak látom ott őket, azt, hogy érdekes, ezt is megfigyeltem, hogy Diana sokszor nyúl az asztalon Károly keze felé, aztán utána nyújt oda, Károly észre se veszi, és aztán visszahúzza a kezét, és abból is látszik az a meg nem szűnő vágyódás Diana részéről Károly iránt, és igazániból Károly pedig talán ott a legnyugodtabb vele, mert mindig annyira indulatosan beszél Diana-val, mindig annyira lenéző vele, és ott mégis én elvált szülő gyermekeként azt valahogy egy kicsit úgy szimpatizáltam azzal a résszel, hogy igen, elváltak, igen, nem működött a házasságuk, és ott úgy belátták, hogy nem működött, bár az a beszélgetés is aztán katasztrófába fulladt, de tetszett az a rész, meg olyan vicces volt az, ahogy Diana mondta, hogy a konyha nem arra van, és akár meg hát itt éltem boldogan évekig, és így nem arra van a konyha.
Nem volt egy pillanatig, bár nyilván a történelmet mind ismerjük, de egy olyan gondolat benned, hogy lehet, hogy kibékülnek, mert bennem ez volt, amikor néztem, meg például bennem nagyon megrakadt az, hogy Diana mennyire zavarba tudott jönni még Károlytól, és tényleg milyen hatással volt rá, ez teljesen egyértelmű, hogy Károlynak Camilla volt a szerelme, de engem ez elgondolkodtatott ez a jelenet, hogy ekkoriban már úgy képzeltem, hogy Diana nem szerelmes Károlyba, viszont ez a jelenet annak volt a tanúbizonysága, hogy még mindig táplált iránt a érzelmeket, és tényleg egy pillanatig megfordult a fejembe, hogy most lehet, hogy kibékülnek, vagy váltanak egy csókot.
Egyébként bennem is felmerült, és még hangosan ki is mondtam, amikor néztük ezt a részt, hogy úristen, most összekavarnak, mert ez is egy ilyen jó Netflixes fordulat lett volna. Szerintem, hogy szétmentek, szakítottak, és valahogy egy intim jelenetet fogunk látni, hogy ott az asztalra ugranak, aztán ott ki tudja, mi történik, úgyhogy én egy picit számítottam erre, és aztán hát nyilván nem úgy alakult, de az ő kapcsolatukat, meg az, ahogy elismerik, hogy ők egyébként egy nagyon jó páros voltak, és érdekes, hogy Károly egy intelligens, mert nagyon sokszor mutatják be intelligens, tudatos, céltudatos törtető konkrétan, akkor ennek alapján sokkal inkább tudhatja, hogy a Diana-val lett volna neki sikeresebb a jövője, és érdekes az, hogy ez az évad az, ami Erzsébetre visszakanyarodva, hogy neki itt kellett a legtöbb nehéz döntést meghozni, és van is az ott már az első részek egyikében van, ahogy elmegy azt a, nem is tudom, hogy melyik beszédet elmondani, valami évfordulós beszédet, ahol igenis bocsánatot kér, elmondja, hogy kellemetlenül viselkednek, az, hogy ők is tudnak hibázni, és szerintem ott jön ki a legjobban, hogy ennyi dráma, botrány, válás, ez meg az meg amaz történt a családban, és hogy ebből látszik az ők tényleg kicsit olyan ezt a pátoszt, ami körülöttük leng, ezt kicsit így lehúzza róluk, hogy ők is igazándiból kicsit kapzsi öreg emberek, ők is olyan emberek, akik félrenéznek, akik válni akarnak, akik nem tudják megoldani a konfliktusokat, nem tudják nevelni a gyerekeiket, ezek mind szépen megjelennek az évadban, úgyhogy szerintem Erzsébetnek itt azért volt dolga ezekkel a kellemetlen helyzetekkel.
Ez egy olyan téma, amin igazából a korona első évada óta rugóznak, és valószínűleg a királyi család beszélgetéseiben is gyakran előjött ez, hogy a kötelesség és a család között, vagy a kötelesség és a szerelem leginkább ez jön fel mindig. Ugye ott van Margit és Peter, Diana és Károly, mennyi válás van a királyi családban, és valójában Erzsébet és Fülöp az egyetlen, akiknek szintén volt konfliktusuk, nem is egymással, de mégis együtt maradnak, hogy ez mennyire egy nem jól működő rendszer, hogy mennyire nem jó az, hogyha embereket belekényszerítünk dolgokba, és valójában ez a 90-es évek lehetett az az időszak, amikor szerintem mindenki belátta a királyi családban azt, hogy ez nem egy jó út.
Igen, csak hogy hány olyan belekényszerített házasság volt a történelemben, ahol az emberek zokszó nélkül végigvitték azt a hazájuk, a családjuk érdekében, és emiatt kicsit azt gondolom, hogy érdekes, hogy kicsit ebben is számomra a nem annyira szimpatikus kalapba sorolnám azt, hogy amiben szeretnék a privilégiumokat élvezni, abban élvezik, hogy jár nekik az ez, jár nekik az az, de a kötelezettségekből meg szeretnének egyre lejjebb vinni, és ez szerintem nem így működik a világban. Tehát, hogy pont a civil emberek között sem így működik, hogy minden, ami jó, az kell, amiben kellemetlen, az létszi ne legyen. Szóval ebben egy kicsit ilyen sarkos vagyok, ebben lehet, hogy egy kicsit szigorúan gondolkozom, de az jutott eszembe, Vilmos nagyon cuki volt, mikor az iskolába beiratkozásnál megkérdezte, hogy vallásom, és akkor így mondta neki a Károly, hogy ugye hát az anglikán egyház, aminek amúgy a feje leszel, az a vallásod, dude.
Szége.
És hogy ez szerintem egy nagyon aranyos megtestesítője annak, hogy egyébként rájuk vannak aggatva ilyen attribútumok, meg ilyen jogarokat fognak a kezükben olyanokkal kapcsolatban, ami semmit nem jelent számukra, és érdekes, hogy közben meg olyan materiális dolgok, mint mondjuk egy jacht, mennyi jelentőséget tulajdonítanak. Emiatt van az szerintem, hogy szerintem annyira sok, tehát én nem mondom azt, hogy éltek volna boldogtalan házasságban, engem például kifejezetten Margitnak a szerelmi szála volt az, ami a legjobban megérintett, az van ezt a körbű, hogy egy fiatal, gyönyörű nő, és hogy mennyire megtörték őt, és hogy egyáltalán testvérként Erzsébetnek, ahogy meg kellett mondania, hogy bocs, de nem. Az szerintem nagyon meghatározó volt, de viszont azt gondolom, hogy mondjuk Károly szimplán csak egy idióta, és bocsánat, hogy ezt mondom most az éppen aktuálisan regnáló brit királyról, de hogy igazániból tényleg egy idióta, hát hogyha tudta előre, hogy szerelmes egy másik nőbe, akkor ezt miért kellett, vagy hozzáteszem, hogy Diana lehet, hogy lett volna annyira ambiciózus, hogyha azt megmondja neki, hogy szia, amúgy nem szeretlek, de kell nekem egy feleség, aki nem egy elvált nő. Lehet, hogy azt mondta volna Diana, hogy oké, csináljuk. Mivel nem volt korrekt vele, hanem őt egy ilyen szerelmi...
Hát egy áttörés áldozata.
Így van. És ugye itt ebben az évadban van az, nem tudom, hogy arra emlékszel a Zsófi, hogy ebben az évadban van az, amikor Károly azt mondja, hogy a szüleim pontosan tudták,
igen,
hogy egy másik nőt szeretek, és mégis hagyták, hogy ez megtörténjen. És ez azért érdekes, mert hogy a második etapos Károly, meg hát ahol az esküvő zajlik, meg egyebek, ott én nem emlékszem erre a pillanatra, hogy konkrétan konfrontálódott volna a szüleivel így. Arra emlékszem, hogy Diana neki leesik, hogy nem ő a Károly szíve választottja.
Ott ugye van egy olyan jelenet, bocsánat, hogy Margit beszél Erzsébettel, hogy ne kövessétek el még egyszer ezt a hibát, és ez nem lesz egy boldog házasság. Ez talán az esküvőjük előtt egy nappal elhangzik egy ilyen beszélgetés, de erre én sem emlékszem, hogy ő ezt így kereken kijelentette volna, hogy amúgy én nem szeretem ezt a lányt.
Meg amúgy a TikTok most nagyon felkapta ezt a beszélgetést, ez a kire gondolsz, hogy Kamilláról, és akkor mondja a Károly, hogy ugye ő az, aki az én prioritásom, hogy minden pillanatban rá gondolok, és hogy a Diana meg ugye így megkérdezi, hogy nem, tehát hogy nem arra, aki a felesége, meg a gyerekeinek az anyja, és hogy a Károly akkor is igazándiból szerintem a Károlyban van egy hatalmas adag harag, amit Diana-ra vetít ki. Mert hogy nem Diana hibája az, hogy ő nem lehet az élete szerelmével, szóval Diana nem állt direkt közéjük, tehát hogy igazándiból nem ő választotta ezt az egész szerelmi háromszöget, és emiatt csúnya dolog szerintem az, hogy rávetíti Károly ennyire csúnyán a Diana-ra ezt az egészet.
Nagyon sok mindent olvasunk, vagy megírunk mi is a király családról, de mindig vannak új infók, amik az évek során kiderülnek róluk. Mi volt a legnagyobb újdonság számotokra a király családról a sorozatban?
Én tényleg sokat olvasok erről, meg nagyon érdekel a királyi családdal kapcsolatos minden történés, de be kell, hogy valljam, hogy ami engem meglepetésként és sokként ért ebben az évadban, az, hogy Fülöpnek volt egy eléggé nem definiált és érdekes viszonya, ami inkább volt egy érzelmi viszony, mint egy szerelmi, meg fizikai viszony, Penny nevű karakterrel. Az a rész volt az, ami igazán mélyen érintett, amiatt, mert hogy azt gondolná az ember, hogy ennyi év házasság után, amikor már annyi mindent átéltek, ott az elején még a Matt Smith-es első etapban láttuk, hogy a csapodár Fülöp, hogy a félrekacsintó Fülöp, de hogy azon túl lendültek. Azt gondolom, hogy már itt már 70 fölött vannak, azt hiszem, ugye? 70
igen,
fölött vannak.
Igen.
És hogy 70 fölött azt gondolnám, hogy azon már aztán már tényleg nem kell aggódnia X fős nagymamaként, hogy most a férjem érzelmi vagy szerelmi viszonyba bonyolódik valami fiatal nővel, és igazániból ez is...
Érzelmi vagy szerelmi? Te milyennek látod? Mert erről megoszlanak a vélemények. Én csak egy érzelmi, intellektuális kapcsolódást láttam az ő viszonyukban.
Köszönöm a kérdést, Zsófi. Itt mind a hárman házasok vagyunk, és akkor én feltenném a kérdést, hogy titeket Csak az, hogyha szerelmi meg fizikai viszonyba gabajodik a férjetek zavarna, vagy az is zavarna, hogyha valakivel érzelmi viszonyba keveredik, ezt inkább értem úgy, hogy ezt Erzsébet is kihangsúlyozta, hogy őt rosszul érinti az, hogy egy másik nővel találja meg az intellektuális társat, a szórakozást, vele tölti szívesebben az idejét, és engem például ez nagyon mélyen érintene, és nagyon mélyen érint is, hogyha bármikor ilyen történik, mert hogy ők már nem csak az, hogy házasok, meg szerelmesek, meg hogy nem csak az, hogy van köztük fizikai kapcsolat még vagy sem, hanem hogy ők tényleg olyan társak, amikor azt gondolná az ember, hogy legjobb barátok. És akkor, hogyha a legjobb barátod azt mondja, hogy talált valakit, akivel szívesebben tölti az időt, mert hogy ő szórakoztatóbb, szerintem az nagyon nagy készszúrás tud lenni a szívbe.
De nem azt látjuk a sorozatban, hogy Erzsébet teljesen érdektelenné válik Fülöp bármi nemű hobbiával, érdeklődési körével kapcsolatban, mert igen, amit mondasz, nekem sokkal jobban fájna, hogyha a férjem érzelmileg kapcsolódna valakihez, hogyha azt hallanám tőle, hogy vele jobban tudok beszélgetni. Az kevésbé zavar, hogy, sőt, igazából nem zavar, hogyha valakiről elismerjük, hogy ő egy szép, dekoratív nő, vagy bármi hasonló, hogyha talál benne valami olyan pontot, hogy ők jobban tudnak beszélgetni és kapcsolódni egymáshoz, mint velem, az bennem is féltékenységre adna okot. De én közben azt látom, hogy Erzsébet mindent lenéz, ami Fülöppel kapcsolatos, vagy nem annyira, meg nem annyira érdeklődik a világ iránt. Ezt egyébként a velük kapcsolatos részben is beszéltük, hogy nagyon más személyiségek voltak, és ahogy idősödtek, ez egyre inkább kijött. Erzsébet ugye vágyott arra, hogy nyugodt, stabil életet éljen, Fülöp pedig még zsizsegett bele az, hogy mennyi mindent tudott a világról. Ez a korábbi évadokban is kijött. Ugye a NASA, meg az űrhajósok mennyire érdekelték őt, itt pedig ugye, amikor beszélgetnek erről a DNS beazonosítási technikáról, akkor Erzsébet így mesél neki az aztán, hogy hallottál már arról, hogy DNS, és ő pedig így mondja, hogy igen, és így, és amúgy, hogy egy olvasott, tájékozott, világlátott ember volt, érdekelték a technikai újítások. Hát örülök, hogy Fülöp lefoglalja most magát ezzel a Romanov témával, ez így olyan lekezelő volt szerintem, hogy el van a gyerek, ha játszik, jól van, végre talált valamit magának, ami őt érdekli.
De mindemellett tényleg visszakanyarodnék ahhoz, hogy 70 éves korod fölött már tényleg ne kelljen azon aggódni, hogy nem azért mondom, hogy 70 év fölött már nem kell a házasságodon dolgozni, de hogy ez a nő egy országot irányít, és annyi dolga van, hogy közben még azon is feszengenie kelljen, hogy a férjét pariba tartja. Szerintem ez egy megterhelő dolog lehet mindemellett, hogy ez igaz, hogy, és ti is beszéltetek róla abban a részben, ahol tényleg Fülöp meg Erzsébet kapcsolatáról beszéltetek, hogy ők mennyire mások voltak, de ez nem jelenti azt szerintem, hogy attól függetlenül ennyire mély érzelmi viszonyban illdomos lenne keverednie Fülöpnek valaki mással, és engem az nagyon megérintett, mikor a Fülöp megkérte arra Erzsébetet, hogy ezt legitimálja, ezt a kapcsolatot, és megtette Erzsébet. Tehát, hogy igenis odahívta magához a Pennyt, igenis mutatkozott vele, amiatt, hogy Fülöp kérésének eleget tegyen, és ebben látszik az, hogy bár nagyon különböznek, nincsenek közös érdeklődési köreik, ettől függetlenül szereti annyira a férjét, hogy ezt megteszi érte, ha neki fontos, és ez közben meg, mivel ráadásul egy nőről van szó, és nem arról van szó, hogy egy 30-as pasival mászkál fogadhajtó versenyekre. Emiatt szerintem még inkább egy olyan nőt, akinek látjuk azért az egész évadban, itt bugyborok körülöttünk az a téma, hogy hízik, öregszik. Biztos, hogy ez nehezen érinti, mint ahogy mindenkit nehezen érint, és emellett pedig nem egy férfivel, hanem pont épp, hogy egy nővel keveredik ilyen jó kis hobbi kapcsolatba a Fülöp, úgyhogy szerintem ez meghatározóan nehéz lehetett. Mindemellett, hogy Fülöpnek igazából az egész évadban ez az egy nagy kérése volt szerintem. Még picit ott a Romanovos vonalnál arra visszakanyarodnék, hogy szerintem ott is volt, amikor kicsit kevésbé volt korrekt, ahogy ő rápirított Erzsébet rá, szerencsétlen most mit tehet arról, ami az ő családjával és az Erzsébet és a Fülöp családjának a szálával történt. De Fülöp érdekes módon nagyon sokszor megmutatja azt, hogy ő mennyire alázatos a főnökkel, ahogy ő hívja Erzsébetet a többiek előtt, hogy mennyire alázatos és mennyire tudja, hogy egyrészt, hogy hol a helye, és másokat is mennyire emlékeztet rá, hogy hol a helyük. És hányszor van az, hogy gondolkodás szemrebben és nélkül mondja, hogy mi a jó döntés. És ebben látszik, hogy lehet, hogy mint civil házastársak, nem feltétlenül tökéletes páros, de mint uralkodó és uralkodói hitves, szerintem tökéletesen kiegészíti szeretik egymást, pont amiatt, hogy Fülöp minden nehéz döntés, meg nehéz családi dinamikát teljes mértékben szupportál.
Én ebben a részben egyébként nagyon szerettem azt, amit mondta, egy Erzsébet végül a maga módján, a jól ismert Erzsébet módszerekkel hogyan tette helyére Penit. Amúgy a kérdésedre, Bia, a válaszom, ez egyébként ez a Romanov szál lett volna, és tök jó, hogy te is ezt hoztad be. Nem gondoltam, hogy a Romanovokról szó lesz a koronában. Tudtam róla, hogy valamilyen formában kapcsolatban állnak, vagy rokoni szálban állnak a királyi családdal, semmi meglepő nincsen, hiszen a királyi családok és dinasztiák között elég nagy az átfedés. Egyébként meglepődtem rajta, hogy maga a kivégzésük benne volt a koronában, az szerintem a legsúlyosabb jelenete az évadnak. Fontosszá volt az, hogy ezt párhuzamba hozták a királyi családdal, hogy egy dinasztiának a veszte Oroszországban, és szemben a királyi család népszerűségének csökkenése Angliában. Nekem egyébként a legnagyobb újdonság az az volt, hogy, és ennek utána is néztem, az, hogy Fülöp DNS-e kellett ahhoz, hogy a Romanov családot azonosítani tudják. Ide kapcsolódik Anasztázia legendája is, hogy a Romanov család nincs teljesen bizonyítéka annak, hogy vagy hát ugye nem találták meg a család minden tagját, innen indult el az, hogy a lányok megszöktek, hogy a Romanovok közül még van olyan, aki él, csak inkognitóban, titokban tartja a kilétét, és az, hogy Fülöp kellett ahhoz, hogy a maradványokat azonosítani tudják, ez egy szomorú, és egyben nagyon érdekes szál volt, amiről korábban nem tudtam, és tetszett az, hogy Erzsébet királynő pedig a végén, amikor Penny elkezd neki mesélni arról, hogy valójában az ő családja, 5. György a részben a felelős azért, hogy ez történt a Romanovokkal, mert ő azt olvasta a könyvekben. Egyébként egy ritka kivétel a koronában, hogy nem tényként mutatják ezt be, hanem Penny is azt mondja, hogy egyes könyvekben ezt lehet olvasni. Szerintem ez egy jó megoldás arra, hogy nem tényként mutatnak be bizonyos dolgokat, hanem lebegtetik, hogy létezik egy ilyen konspiráció, és az, hogy Erzsébet igazából így elmondja neki, hogy hát ezt olvastad a könyvekben, de én tudom, mert a családunkban így és így mesélnek erről a történetről. Nekem ez nagyon tetszett, hogy így helyre rakja azt, hogy ez valójában hogy volt. Aztán persze sosem tudjuk meg, hogy ez amúgy hogy volt, de ez egy igazi erzsébetes problémakezelés volt.
És hát ott is érdekes az, hogy helyre teszi a Penit, és azt a másik oldalt nem látjuk, hogy bár Penninek jól esik a társaság, meg a figyelem, amit Fülöptől kap, de hogy ildomos az, hogy a saját uralkodód egyébként házasságban élő partnerét te ennyire elvonod a figyelmét, meg olyan tényeknek a feltárására buzdítod, ami akár a házastársad és a házastársad családja ellen való, úgyhogy ez is egy érdekesség. És ott kanyarodnék vissza a gondolatodra, így az orosz és az angol dinamikára, hogy egy picit ott is kellemetlenül éreztem magam Erzsébet helyében, amikor ott volt a fotózkodás, és ott beszéltek a háta mögött, hogy így...
Könyörgöm, mond, hogy te is azt vártad, hogy Erzsébet királynő amúgy tud oroszul, mert ugye ez filmekben szokott lenni ez a csattanó.
Pontosan, és engem ez zavart, hogy miért nem tud oroszul, és engem ilyenkor zavar az Erzsébettel kapcsolatban, hogy sokszor látjuk, hogy ő ilyen butuskának van beállítva, és egy kicsit itt magam ellen beszélek azzal, hogy mondtam, hogy nem jó az, hogyha az ember 70 év fölött azon kell, hogy aggódjon, hogy a házastársával minden rendben van-e, mert hogy belekényelmesedett a házasságba, de egy kicsit az uralkodásba is belekényelmesedett Erzsébet, és erre ugye Károly is nagyon sokat céloz. Engem megdöbbentett. Én azt gondolom, hogyha nem vagyok közelében annak, hogy egyszer irányítsak egy országot királynőként, de azt gondolom, hogy erre kifejezetten figyelnék, hogy diplomáciai kapcsolataimat úgy ápoljam, hogy ezzel legalább egy nagyon alapszinten tudjak azokon a nyelveken, akik jönnek, mennek hozzám, és tényleg diplomáciai fontos kapcsolatot kell velük ápolnom. Úgyhogy szerintem ez egy érdekes jele annak, hogy Erzsébet erre mondjuk nem fordított figyelmet. És akkor itt rákanyarodnék arra, hogy az, amire ugye folyamatosan Károly is célozgat, hogy Erzsébet elavult, elgyöpösödött, stb., és hogy nem figyel annyira az ország érdekeire. Én nem is tudom, hogy Károly itt mire számít, hogy divat egyáltalán lemondani a trónról. Most szóval az oké, hogy Eduard, ugye az Erzsébet apjának a testvére, aki a király volt, ő lemondott azért, hogy a szerelmi viszonyát a feleség, későbbi feleségével tudja ápolni. De olyan, mire számított szerinted Károly, hogy ez is olyan, ez a Netflixes sztori szerint, hogy így nyomasztja, és vajon lemond? Szóval, hogy mire várt? Én ezt nem értem, hogy a Károly is tudhatja pontosan, hogy és szerintem ez egy nagyon nehéz, amit szerintem az első és második etapokban jobban kihangsúlyoznak, hogy amikor van az uralkodó és az ő trónörököse, köztük a kapcsolat abból áll, hogy akkor lehetsz te az uralkodó, hogyha akinek a trónörököse vagy, tehát az anyád vagy az apád, meghal. Ami szerintem egy eléggé sokkoló dolog, hogy látszik, hogy Károly így majd megőrül és várja, és amúgy milyen ironikus, hogy látjuk, hogy végül 70 hány évesen sikerült oda csapódni a trónra. Szóval, hogy várja, hogy mikor kerülhet ő az irányító szerepbe, de haver, ahhoz meg kell, hogy halljon az anyád. És van is egy pont, ahol beszól neki, hogy azért már elég idős vagy, vagy valami ilyesmit. És így mondta rá az Erzsébet, hát köszönöm szépen, elnézést, hogy jól szolgál az egészségem.
A külföldi lapok joggal foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, hogy vajon mikor megy túl messzire egy történet, amikor épp a történelem áll a középpontban, mennyire felelősségteljes dolog keverni a valóságot és a fikciót, mi van akkor, hogyha a dokudrámák még élő alanyai azzal érvelnek, hogy a múlt megidézésével, esetleg megmásításával rontunk az illető hírnevén, vagy a megítélésén csorba esik. Olvashatók ugye a neten olyan vélemények is, miszerint még az első pár évad felkeltette az érdeklődést a királyi családdal kapcsolatban, addig az ötödik egyre jobban elidegenítette a nézőt tőlük, sőt egyesek arról beszélnek, hogy a sorozat egyenesen károsítja a monarchiát. Miközben maga a monarchia csendben maradt, csupán Anna hercegnőt alakító Claudia Harrison szólalt fel a témában, aki szerint abszurd, hogy az emberek úgy ülnek le egy Netflix sorozat elé, hogy azt várják, hogy az hülyen tükrözi a valóságot, pedig nem dokumentumfilmről van szó, és minden, amit látnak, az tény. A korona viszont azt csinálja, mint minden történelemről szóló szépirodalmi mű, törekszik a pontosságra, de azért tesz magának egy kis kreatív engedményt is. Hoztam nektek egy kis izgalmas játékot ehhez a részhez. Ki kellene találnatok, hogy a felsorolt jelenetek valósak, vagy a készítők fantáziájának szüleményei.
Ez érdekes.
Az első részben ugye láthatjuk Diana és Károly olaszországi nyaralását, és arról is szó esik, hogy a közvélemény szerint a királynőnek le kellene mondania a trónról fia javára, ezért Károly találkozót szervez John Major miniszterelnöke, hogy megvitassák Erzsébet királynő leváltását, nyugdíjba vonulásának részleteit. Szerintetek ez igaz vagy hamis?
Szerintem igaz.
Én is az igazra tippelek.
Hamis. Bár Diana egykori magántitkára Patrick Jepson a Telegráfnak azt állította, hogy tényleg volt ilyen beszélgetés, de mindez nem a miniszterelnök és Károly között történt meg. Sőt, Major nyilvánosan is tagadta, hogy ilyesmi történt volna közöttük, sértőnek nevezte a feltételezést.
Ami lehet, hogy igaz, csak most minden feljegyzés azt mondja rá, hogy hamis. Szóval lehet, hogy meg vagyunk vezetve, Bia.
Lehet, de egyébként a Sunday Times tényleg megszavaztatta az olvasóival, hogy Erzsébetnek le kell mondania.
Milyen kedves.
Nagyon. És mi volt az eredmény?
Hogy le kell mondania?
Egyébként ez az, amit te is mondtál, hogy Károlyot pedzegeti, hogy Erzsébet helyre kellene lépnie. Nekem amúgy tetszett, hogy milyen ambiciózus Károly, nem tudom, hogy valójában az volt-e, bár úgy képzelem, hogy igen, még ha ez a beszélgetés, így, végül is ez mondjuk egy pucs a királynő ellen, az mondjuk lehet, hogy tényleg erős lett volna. Viszont elgondolkoztam azon, hogy mi maradt ebből a hívből mostanra, hiszen azóta eltelt 30 év, és sokan várják, hogy Károly fog-e bármit is változtatni, és valójában ő is olyan régi butor darabbá vált most már a Buckingham palotában, mint ahogy a 90-es években bírálta az édesanyját, hogy lehet, hogy menni kellene.
És hányan szavaztak arra, hogy inkább Vilmost kéne a trónra léptetni, és neki kéne átadni a helyet, szóval visszanyel a fagyi, de...
Lehet, hogy Vilmos is ezt mondta neki, vagy ezt fogja neki mondani még a koronázáshez, hogy apa, biztos ez? Nem lehet, hogy inkább én?
És hogyha meg annyira ambiciózus volt, akkor tartotta volna a gatyáját magán, már bocsánat, de ha annyira ambiciózus, nekem azzal nem fér össze, hogy holmi szerelmi hóbort miatt feláldozna
egyébként
magát.
Egyébként itt hazudtolja meg magát, hogy ő a 90-es években azt szerette volna, hogy Erzsébet helyett ő lépjen a trónra. Egyébként itt fel is hoz ugye egy példát, hogy mennyivel jobbat tett volna a Nagy-Britanniának, hogyha egy fiatalabb, újító gondolatokkal lévő uralkodó van a trónon, és most megtette volna azt a gesztust tényleg, hogy átadja Viamosnak a helyet, hogyha már a 90-es években magáinak tudta ezt a gondolatot.
Következő kérdésem a tampongét üggyel kapcsolatos. Ugye ennek a lényege, hogy kiszivárog Károly és Kamilla intim telefonbeszélgetése, amiben a herceg azt mondja Kamillának, hogy szívesen változna a tamponjával.
Ő de undorító. Emiatt is annyira beteges az ő kapcsolatuk szerintem. Én azt gondolom, hogy, hát, hogy ez igaz, nyilván, hogy ez így hangzott el, amiatt is gondolom, mert hogy én... És bocsánat tényleg megint, hogy nagyon nyers leszek a sorozatban és a való életben is, gusztustalannak tartom Kamillát, és gusztustalannak tartom Károlyt. Szóval az ő gusztustalan kapcsolatuk alapján ezt el tudom képzelni, abszolút. Viszont mindemellett, meg mennyire gusztustalan, hogy magánbeszélgetéseket kiszivárogtatnak. Ez szerintem kicsit olyan, mint ahogy most pár évvel ezelőtt a mesztelen fotók körbe lengték az internetet sztárokról. Ez ilyen annyira övön aluli.
Én erre azt mondanám, hogy nagyon szeretném, hogy ne legyen igaz, mert ezt a hasonlatot kifejezetten erősnek és betegnek érzem, de úgy sejtem, hogy igaz amúgy.
Így van, sajnos igaz.
A tampon.
Ugye egy egész epizódot szenteltek ennek az ügynek, és ez pontosan így történt. A szereplők intim beszélgetést folytattak egymással, és az újságok lehozták a beszélgetéseiket, sőt, még egy telefonszámot tárcsázva az eredeti felvételeket is meg lehetett hallgatni.
De ez tényleg undorító.
Egyébként ezzel kapcsolatban eszembe jutott valami, amit viszont nem tettek bele a sorozatba, hogy Diana-nak is volt ilyen kiszivárgott beszélgetése, korán sem ennyire durva, de ezt abszolút kihagyták.
De milyen undorító, hogy mennyire, hogyan játszott a sajtó, meg a média az életükkel tulajdonképpen, hogy ugye Diana-t is, ezt nem is tértünk ki rá, de hogy Diana-t is belehajszolták abba a BBC interjúba hazugságokkal, legalábbis a sorozat szerint, ezt nem tudom, hogy valóban így volt-e.
Ez a technika fejlődése, amúgy szerintem a 90-es évek volt, ugye a korona előző évadaiban láthatjuk azt, hogy a királyi család és a sajtó milyen jó kapcsolat, sőt, hát ugye itt is kitérnek rá a BBC és Erzsébet királynő kapcsolatára. Az, hogy a korábbi évtizedekben ők nagyon jól kontrollálták, hogy mi jelenik meg róluk a sajtóban, és a 90-es évek volt az, ahol ez teljesen elszabadult, és már nem tudták kontrollálni, nem tudták befolyásolni, hogy mit írnak róluk, hogyan és mikor.
Pedig milyen szaftos sztorik lettek volna Fülöpről, és emlékezzetek vissza, hogy az, ugye az első etapos Fülöp és Erzsébetnél csak előkerült egy ilyen olajfestmény a balerináról, tudjátok,
igen,
hogy
igen.
Nem egy telefonbeszélgetésben szextelefonálnak, hanem konkrétan csak egy ilyen olajfestmény kerül elő a nőről, úgyhogy ahhoz képest mennyit fejlődött a technika.
Ha már BBC, akkor mit gondoltak, Diana előre szólt-e Erzsébetnek a Panoráma interjújáról?
Nem. Szerintem nem.
Szerintem sem volt ennyire bátor, sajnálom Diana, de szerintem ő nem mert ezzel odaállni Erzsébet elé.
Igazatok van. Ugye van egy rész a filmben, amiben azt látjuk, hogy Diana összeszedi minden bátorságát, hogy elmesélje a királynőnek, hogy interjút fog készíteni, de valójában nem ő maga tette mindezt, hanem magántitkár Patrick Jeffson, aki még az adásba kerülés előtt beszélt a királynővel, szóval Erzsébet nem sokkal korábban tudomást szerzett róla.
És nem volt akkora hatalma, hogy ezt megállítsa már akkor. Mert egyébként azért is azt gondoltam, hogy nem, mert úgy képzelem, hogyha tudott volna erről, akkor minden követ megmozgat a palota, hogy mégse kerüljön adásba ez a Panoráma interjú, de mondjuk ez jól mutatja azt, hogy tényleg elveszítették a kontrollt a sajtó felett. Tehát, hogy tudott róla, nem Diana-tól, de...
Hát igen, mert hogy a vezérigazgató, és tehát két különböző ember volt, akivel ő jobb volt, meg akire neki volt hatás, az más valaki volt, mint aki ezt az egész hírszerkesztés felett diszponáló ember volt, szóval szerintem ezért látható, hogy nincs ennyire hatásuk. Milyen jó, hogy nem volt befolyásuk erre, nem? Úgymond szabad sajtó, szabad véleménynyilvánítás.
Menjünk akkor tovább. Szerintetek Kamilla tényleg együttműködött egy PR csapattal, hogy megváltoztassa róla kialakult közvéleményt?
Hát nagyon remélem, hogy igen, mert hogy
Egyébként... nem jártak túl nagy sikerrel, hogyha téged veszünk például.
Nagyon remélem, hogy igen, mert különben nekem a sorozat alapján annyira egy ilyen tenyeres, talpas nőnek tűnik, és hogy ott van ennél a PR-os embernél, abban a részben mondja is, hogy hát nem tudja eldönteni, hogy az ő imidzsét hogyan lehetne megváltoztatni, és még mondja is, hogy a korpás haja, hogy ez a nő nem egy ilyen kis finom teremtés, úgyhogy én ezen teljesen ki vagyok borulva, úgyhogy remélem. Viszont nekem van egy nagyon rossz húzás a Kamillának, ami miatt azt gondolom, hogy neki tényleg kell a segítség minden szempontból, hogy ő szerintem nem tudja, hol a határ, mert hogy arról is szerintem írtunk cikket, meg számomra egy nagyon fontos momentum volt, amikor fehérbe ment ez a Tirpák nő a Diana-nak meg a Károlynak az esküvőjére, és hogy pont az az, hogy ő, aki ráadásul házas volt, mit szeretnél ezzel elérni? Úgyhogy szerintem neki biztos, hogy nagyon felkészült PR csapattal kellett dolgoznia. Hogy ekkor ez tényleg megtörtént, és sikerrel jártak, ezt nem tudom.
Ez az évszázad vállalkozása amúgy, nem, hogy lenne itt egy munka, van egy megrendelő, igen, jobb színben kellene feltüntetni Kamillán, hányan mondhatták vissza, hogy ezt nem, ezt még én sem. Szerintem igen, tehát amennyire fontos volt a királyi családnak, hogy milyen szint fessenek magukra, el tudom képzelni, hogy tényleg megfelelő szakmai háttért próbáltak biztosítani Kamillának.
Így van, Mark Bolland helyettes államtitkár nem csak Károly imázsán, de Kamilláén is dolgozott.
Azért sikerült ilyen jól, mert egy ember dolgozott mind a kettő, nem?
Értem. Mondjuk számomra az is egy kérdés, hogy ebből keveset látunk, hogy Kamilla, aki egy férjezett asszony, meg gyerekei vannak, hát ugye ez az egész tampongétes, csodálatos telefonbeszélgetés is karácsonykor zajlik, mikor
a
családja kint ünnepel. És a férje adja
neki a kajdlót, hogy keresnek.
Szóval, hogy ő mondjuk milyen torz gyerekkort adott ezáltal a gyerekeinek, meg szerencsétlen férjének, akinek azt hiszem, hogy közben meg Margittal volt viszonya, vagy valami ilyesmi sztori volt a valamelyik évadban.
Korábban, tehát ugye a fiatal korukban volt közük egymáshoz, és Annával.
Annával, bocsánat.
Igen.
Térjünk át egy kicsit Diana-ra. Diana titkos viszonyt folytatott Hasad Khan, brit-pakisztáni sebésszel, akivel áruhában találkozgatott, hogy ne bukjanak le. Ez igaz vagy hamis?
Nem tudom, hogy ő konkrétan igaz-e, de amúgy nagyon igaznak tűnik, szerintem igaz. Viszont én azt szeretném megtudni, hogy igaz-e, hogy ennyire rá volt flesselve a pakisztáni emberekre, mert a sorozatban ez nem az egy alkalom, amikor így felcsillan a szem, hogy pakisztáni?
Én erről tudom egyébként, hogy igaz, mert ha jól emlékszem, Naomi Watts-szal van egy Diana film, ami konkrétan az ő kapcsolatukról szól, tehát ott az egész filmnek ez a témája, hogy milyen szerelmi viszonyban, miért rázod a fejed?
Ez hamis.
Az nem lehetséges, hogy ez hamis.
Tudjuk, hogy ők ketten 95 és 97 között randiztak és jártak is egymással, de arra semmilyen bizonyíték
nincs.
Bocsánat,
nem figyeltem a kérdés pontosságára.
Szóval, hogy arra nincs bizonyíték, hogy a hercegnének házasságon kívüli kapcsolata lett volna Kenna.
Az ő kapcsolatuk érdekes, ha igaz, ha nem. Azt nagyon szépen bemutatja, hogy egyszerűen felfoghatatlan egy civil számára az, ami a Diana körül van. Tehát a sorozatban konkrétan úgy néz ki, hogy amikor leadta ezt a BBC-s interjút a BBC, akkor látszik ez a kiábrándultság a doktor úrnak az arcán, mert hogy nyilván Diana előtte ezt az emberibb, egyszerűbb, halandó énnyit mutatja meg, nem ezt a szenzációhajhász nőt, és aztán pedig látszik az arcán a dokinak, hogy és hogy ő ebbe inkább nem akar részt venni, szóval nem tudom, hogy ezt inkább csak azt emelném ki, hogy nagyon jól érzékeltették a sorozatban azt, hogy mivel járhat, hogyha valaki Diana-val érzelmi viszonyba keveredik, és hogy mennyire nem kérnek belőle az emberek.
Az egyik legsokkolóbb jelenet, amikor Diana elveszíti az uralmat az autója felett, meghibásodik a fék, miközben lesifotósok üldözik őt. Szerintetek ez a jelenet igaz vagy hamis?
Szerintem ez a konkrét jelenet, ez hamis, de nagyon jól érzékeltetik azt, hogy Diana-nak mit kellett átélnie nap mint nap. Szóval biztos vagyok benne, hogy az üldözési mániája nem alaptalan, vagy legalábbis nagyon sok olyan hatás érte, ami őt ebbe az irányba vezette. Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez tényleg megtörtént.
Én sem gondolom, hogy igaz lenne. Ha igaz lenne, szerintem hallhattunk volna erről. Szerintem ez egy eszköz volt. Én úgy képzelem, hogy az ő autóbalesetét nem fogják megmutatni a 6. évadban, és szerintem ez már egy utalás arra, hogy ő hogyan fogja életét veszteni.
Így van, igazatok van, ezzel csak a hercegné paranoiás és stresszes állapotát akarták bemutatni. Szerintem ez egy szuper lezárása volt ennek a podcastnek, és úgy vettem észre, hogy még órákon keresztül tudnátok beszélgetni erről a témáról, úgyhogy nem kizárt, hogy esetleg a 6. évadról megint csinálunk egy ilyen jó kis beszélgetést. Addig is kövessetek minket, küldjetek értékelést, és iratkozzatok fel.
Annyit pedig még elmondanék, hogy nem veszünk búcsút tőletek teljesen még erre az évre, ugyanis még egy karácsonyi extra külön kiadással készülünk nektek, ami jövő héten csütörtökön érkezik 5 órakor, és arról fogunk beszélgetni, hogy a királyi család tagjai milyen ünnepi szokásokat követnek. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Te a délután, minden csütörtökön délután 5 órakor.
A műsor a Béton partnere.